Kedves testvéreim, az a Szentige, melyről szólni kívánok köztetek ezen az alkalmon, Istenünk szent lelke segítségével, írva található Márk evangéliumában az 5. részben, a 21. verstől a 36. verssel bezárólag. Amíg az igét felolvasom, és a lélek segítségével magyarázni kívánom, a testvérek foglalják el helyüket. Márk evangéliumából az 5. részből a 21. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, a nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokasságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akár a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés folyása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokasságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogy tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták: lányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy. Kedves testvéreim, sokszor felmerül a kérdés, hogy ki az, aki igazán ismer bennünket. És nem a szülőknek mondom, és keresztszülőknek itt, de nem tudjuk, hogy a gyermek éppen milyen, és mit miért csinál. Sokszor felteszik a kérdést, amikor már kicsit talán fárasztó a gyermeknevelés, hogy vajon kire ütött ez a gyerek. És aztán, amikor a saját magunkra gondolunk, akkor mi is elkezdünk azon gondolkozni, hogy van olyan ember a világon, aki igazán jól ismer bennünket, aki úgy olvas bennünk, mint egy nyitott könyvben. Aki tudja, hogy mit gondolok és mit érzek, akinek nem kell elmagyaráznom, hogy mit miért teszek, hogy tudja, hogy mik a céljaim, a terveim, és abban mellém tud állni, és velem együtt tud haladni az úton. És azt mondjuk, hogy persze, hogy ne létezik, de azért, ha belegondolunk, azért ez egy elég jó kérdés, hiszen néha-néha csak feltesszük. Azért tesszük fel, mert ott van az alapkérdés, hogy egyáltalán jól ismerjük-e saját magunkat. És azt gondolom, amikor eljövünk a templomba, akkor ezekre a kérdésekre keressük a választ. És eljövünk Istenhez, mert szeretnénk valamit megtudni. Mert azt gondoljuk, és azt szeretnénk érezni, és hittel elfogadni, hogy Isten szól hozzánk. Mert hát vannak kérdéseink. Kérdéseket teszünk fel egymásnak, és kérdéseket teszünk fel Istennek. És válaszokat is várunk erre. És van lehetőségünk arra, hogy belenézzünk a Szentíráson keresztül Isten életébe. És ő nem zár be magát előttünk. Azért jövünk el, és azért nézünk bele a Szentírásba, ami most éppen ott van az úrasztalán és nyitva is van, mert hát ebben a nyitott Szentírásban láthatunk élethelyzeteket, embereket, képeket, láthatunk benne történeteket. Ma két gyógyítási történetet. És ezekben a történetekben mi is benne vagyunk. De nem csak a beteg, hanem a Jézus előtt térdelő és a Jézus ruháját megérintő emberben is mi vagyunk benne. Akkor, ha mi is úgy tudunk jelen lenni az Isten számára, ahogyan ő, nyitott könyvként. Hogy megengedem azt, hogy az Isten belelapozzon az életembe és beleolvasson az életembe, mindabba, ami a mostani mindennapjaimat és életemet betöltik. És valljuk be őszintén, sokszor nem szeretnénk, ha belénk olvasnának. Sokszor nem szeretnénk, ha Isten belénk olvasna. Pedig olyan jó lenne nyitott szívvel megállni az Isten előtt, és hagyni, hogy hadd lapozzon az életünk könyvében, és hadd olvasson már bele, hogy nyitottan, ha kell, írja már át azokat az oldalakat, amelyek nem túl szépek. És az Isten arra hív bennünket ezen a mai alkalmon, hogy tudjunk nyitottan odaállni elé. És ezen segít bennünket a történetnek a szála, két kétségbe esett ember. Egy édesapa, akinek meghalt a lánya. És egy állandóan vérző asszony, aki számára meghalt a világ a betegsége miatt, akit már semmibe se néztek. Ők és mi mindannyian azon az úton járunk, amelyen a tékozló fiú. Ma közeledve az atyai házhoz, hozzánk fut az atya, hiszen régóta vár minket, és azt mondja rólunk, ez az én fiam, elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Azaz minden ilyen dolog, a saját feltámadásunk, a saját megújulásunknak az útja, és azon járunk. És ha nyitottan tudunk odaállni Krisztus elé, akkor a gyógyulásunk és önmagunkra találásunknak az útját is jelenti. Sokszor ez az út nagyon nehéz. Sokszor völgyeken át vezet, mint ahogy az a két ember, aki itt a történetben benne van. Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, és meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. Előttünk áll Jairus, mint zsinagógai előjáró. Azt az embert mutatja meg számunkra, aki előjáró ugyan, de mélyen hívő ember, aki nem maradt ki a szenvedésből. És ezzel kapcsolatban mindig az a mondat jut eszembe, amit egy szerzetes nővér mondott, hogy olyan sokszor az utolsó percben imádkozunk Istenhez, hogyha egy szerettünk beteg. És aztán ez a nővér azt mondta, hogy milyenkor mit gondolunk és miben reménykedünk. És azt mondtuk, hogy hát abban, hogy meggyógyul, hogy jobban lesz, mert mindenkinek ez lenne a jobb. És aztán annyit mondott, hogy a hitnek a kérdése szerintem nem ez. A hitnek a kérdése az, hogyha azt a kérdést felmerjük tenni, hogy én imádkozom a szerettemért, de mi van, ha mégsem gyógyul meg? És nem az Isten haragja ez, hanem mert ez így történt. Aztán az is eszembe jut, hogy olyan sok olyan szeretet otthon van, ahol idős emberek vannak, és többször hallottam olyan történetet, ez nem velem esett meg, hanem ez Szentendrén történt, hogy egy lelkész nő bement az otthonba, és volt egy idős néni, aki már bent volt az otthonba több mint 10 éve, és 8 éve ágyhoz kötött beteg volt, És számára az volt a remény, hogy ki volt téve a falára egy hímzett kis kendő, amire az volt odaírva, hogy mindig. És aztán egy idő után megkérdezte a lelkésznő, hogy de hát ez mi? És azt mondja, hogy én itt fekszem 8 éve, mégis tudok mosolyogni. Mert minden körülmény ellenére én mégis bízom abban, hogy az Isten mindig itt van velem, és mindig megsegít. Na most itt van előttünk ez a Jairus, aki nagy ember, akit tisztelnek, aki azt gondolnánk az Ószövetség felfogás szerint, hogy hát áldott ember, és neki nem lehet baja, de mégis van baja, és a társadalmi pozíciója nem menti meg a bajtól, sőt, még a mély vallásossága sem. És az, ami meglepő, hogy ő mer beszélni a bajáról. Mer beszélni Krisztusnak a sokaság előtt. És gondoljunk bele, akkor talán ő rosszul imádkozott Istenhez. Talán nem jól gyakorolta a vallását. Nem erről van szó. Rájött arra, hogy ő ehhez kevés és kicsiny. És most azt látjuk, hogy ott térdepel és könyörög, és esedezve kéri Jézust, hogy segítsen rajta. Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Azaz nem azzal foglalkozik, hogy mit mond a sokaság, hanem életében a legfontosabb kérdést teszi fel, ami számára életbe vágó. És eszembe jut az, hogy a karantén időszaka alatt én azt gondolom, hogy sok minden tisztult bennünk. Kicsit kezdtünk rájönni arra, hogy mi az, ami lényeges, és mi az, ami lényegtelen. Hogy mi az, amire oda kell figyelnünk, és mi az, amit egyáltalán nem kell figyelembe vennünk. És ez az ember meglátja azt, hogy amikor a lányáról van szó, aki a legfontosabb számára, akkor nem foglalkozik a körülményekkel, hanem a gyermek élete a legfontosabb, és minden más háttérbe szorul. Ezért fontos kérdés az, hogy neked és nekem éppen mi most a lényeg, a lényeges az életemben? És mi az, amit szeretnék én is így esedezve, könyörögve kérni Krisztustól? Mi az, amit most elhoztam hozzá? Mi az, amit csak ő előtte leborulva, eserezve tudok elkérni? És talán ebben az eserezésben benne van Jairusnak az önvádja is. Talán azt mondja, jobban is vigyázhattam volna rá. Talán meg kellett volna védenem a lányomat, hiszen az apja vagyok. És az is lehet, hogy azt mondja, hogy talán azért nem figyeltem rá, mert elfoglaltak a zsinagógai tevékenységeim, hiszen vezető ember vagyok. Sokszor mi sem veszik komolyan a saját bajainkat, mert hogy azt mondjuk, vannak társadalmi elvárások, vannak társadalmi feladataink, mert a bajaink nem tudják azt adni, amit a társadalom, és nem tudják azt elmondani nekünk, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk. Mert hogy hányan és hányan vágynak arra, hogy valaki végre elismerje őket. Talán Jairusnak is fontos volt. Talán azt gondolta, meg kell tennem, mert akkor jaj, mit fognak mondani. De aztán a bajok, amelyek ott vannak bennünk, azért előjönnek. És Jézus előtt ezekről nem hallgathatunk. Ott van előtte, és ő látja. És a kényelmetlenül is érezzük magunkat, de arra biztatok mindenkit, hogy engedjük meg neki, hogy hadd olvasson bele azokba a sorokba is, amiket mi zárójelbe tettünk. Azt, hogy jobban figyeltünk a tömegre, vagy a társadalomra, mint akár saját magunkra, igen, ez benne van. Hogy a tömeget és a sokaságot szolgáltuk. És ebben a történetben is fontos szerepe van a sokaságnak, hiszen 5-ször említi Márk a sokaság szót. Jairusnak el kellett fordulnia a négy felé érzett megfelelési vágyától. Előjáróként mindenki előtt le kellett borulnia, és be kellett ismernie a gyengeségét, és Jézusra kellett hagyatkoznia. Milyen nagy lépés! De nagy lépés a vérfolyásos asszonynak is belépni a sokaság közé. És ő az ellenkező ponton áll, mint Jairus. Azok közé lép be ez az asszony, akik kiközösítették, akik magára hagyták, akik elfelejtették őt a betegség miatt. Viszont Krisztus előtt mindkettőnek ugyanolyan fontos helye van, az előjárónak is, és a kitaszított embernek is. Krisztus mindkettőért jön, és értem is, és érted is. Aki ugyanúgy a sokaság véleményétől tartok, ami azonban a nagy bajban eltörpül. Krisztussal szemben ez már a második formálódásom. Hiszen először a lényegtelen mondataim maradnak el, és csak a lényeget kérem tőle. Másodszor a sokaság véleményétől való félelem. És így jön elő az asszony életének sötétségéből Krisztushoz, a világ világosságához. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Az asszony gondolkodásában észrevehetünk egy körülményt. Az, hogy az ember feltételeket állít. És nagyon is jellemző ránk Tamás apostol magatartása, ha csak nem látom a szegek helyét, nem hiszem. És a 12 éve beteg asszony is felállít egy feltételt. Itt van a megoldás, és a válasz erre, ha megérintem akár csak a ruháját is, akkor meggyógyulok. Olyan feltételt állítok magam elé, ami nem könnyen teljesíthető, de lehetséges. És vállaljuk a kockázatot, ahogy az asszony is vállalta. És vajon mi milyen feltételt szabunk magunknak? Valaki azt mondta, aki szívrohamot kapott, és aztán ott volt a kardiológián, éppen várt műtétre, azt mondta, hogy ha jól leszek, meggyógyulok, akkor templomba fogok járni. És gondolkodtam rajta, hogy ez most megmosolyogtató történet, vagy tényleg komoly vállalás. Mert annyiszor eszembe jut az, hogy valaki vállal valamit, a gyógyulás vagy a jobb dolog reményében, és aztán amikor minden összejött, akkor talán elfelejti Istent. Valaki azt mondja, hogy ha többet imádkozom, akkor meggyógyulok, vagy van egy szenvedélyem, amit szeretek, de lemondok azért, hogy minden jó legyen. De a kérdés az, hogy sikerül-e megtartani. És ez az asszony tesz egy feltételt, nem fogadalmat tesz, hanem egy feltételt. Hallottam sok mindent Jézusról, talán elég, ha megérintem a ruhája szegélyét. És van egy nagyon fontos mozzanata ennek. Már mindent megpróbált. Sok orvostól sokat szenvedett, de semmit sem segített. És aztán utoljára itt van Krisztus. És itt van a mi életünk is, amiben mindig visszatérő kép az, hogy utoljára itt van Krisztus. Erről van egy sor próbálkozásunk, aztán utoljára itt van Krisztus. Mondhatják sokan, miben tudna segíteni egy hagyományos, betűbe zárt, papok által kitalált Isten? Végül mégis hozzá jutunk el. És talán nem pont jó példa, de nagyon már mesélte, Tokajban volt egy pártitkár, aki a halálos ágyán azt mondta, hogy Isten nélkül eddig lehetett élni, de Isten nélkül meghalni nem lehet. Utoljára mégiscsak ott van Krisztus. Mert senki más nem gyógyít meg minket, csak Krisztus. És talán nem őnek kéne lennie az utolsónak, hanem vele kellene kezdeni. Hogy azért imádkozni, hogy adjon bölcs döntést, hogy kihez menjek és mit tegyek. És amikor mi bűnbánattal ezt megvalljuk Krisztusnak, hogy ő megint az utolsó lett, akihez jöttünk, akkor ő mit csinál? Nem táplálja a bűntudatunkat. Nem hozza fel nekünk, hogy már megint miért. Eszébe sem jut. Nekünk eszünkbe jutna mondani a másik embernek. Neki eszébe sem jut, mert ő várt ránk. Ő türelmesen várt arra a napra, amikor kinyílunk előtte, mint egy polcon felejtett régi könyv, és megkérjük arra, hogy legyen ő az, aki tovább írja a sorokat a mi életünk könyvébe, mert mi már nem tudjuk, mert megállt a toll a kezünkben. Mert minden lehetőségünk megvan, hogy írjunk tovább, csak azt nem tudjuk már, hogy mit írjunk. És ez történt az asszonnyal. Mindent elkövetett a gyógyulás érdekében, és minden próbálkozása kudarcot vallott, de ez az asszony nem adja fel. És ez visz minket is tovább. Amíg van egy parányi esélyem, egy utolsó, addig nem adom fel. És ennek az útnak a neve a remény. A fogolytáborok túlélőit is ez a remény éltette. És nem kell nagyon messzire mennünk, mert az én nagyapám is, feleségem nagypapája is átélt hasonlót. Feleségem nagypapája munkaszolgálatos volt. Egy katolikus emberként a hite tartotta meg, és az adott neki reményt, hogy ő hazamehet. Hogy hazamehet ahhoz, aki még életben maradt. De reményt adott neki. És ott van nagyapám, aki második világháborúban a hadifogságba esett, és a reményt tartotta életbe, de azért egy picit a példa kedvéért felhozom, hogy a háború vége előtt egy nappal ők már úgy gondolták, hogy van erejük, és ők okosak, ezért egy katonatársával megszöktek. Ha egy napot vártak volna, akkor a tábor felszabadul és hazamehetett volna. De nagyapámat ismerve ezt nem tudta, ezért még fél évig bujkált, mert nem tudta, hogy mi történt. Mikor hazaért, az édesanyjától kapott két nagy fülest, és azt mondta neki, elnézést idézem, hogy lehetsz, fiam, ilyen hülye? Már rég itthon lehettél volna. És ez is arra példa számomra, hogy az asszony is sok mindent megtesz, amit ő gondol, és nem tud várni. Nagyapám sem tudott várni. De hál' Istennek ők is túlélték, és azért mindezt, mert nagyapám református presbiterként a hite tartotta meg, és az adott neki erőt, hogy minden borzalom ellenére mégis mer bízni, és mer reménykedni, és merje azt mondani, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem meg, akkor is jó lesz, és akkor is meg fog történni. És ami a legfontosabb, hogy a remény megmaradjon bennünk, ehhez ez az érintés kell. És az érintés, ami keresztény létünknek a középpontja. Mert a kereszténységnek a lényege a kapcsolat. Nem az, hogy gondolkodunk és vitázunk Istenről, hogy az értelmünkkel akarjuk megérteni Krisztust, mert ez nem vezet sehová. Ha csupán az érzelmeinkkel érintjük őt, könnyebben megtaláljuk, de az érzelmeink változnak, enyhülnek vagy eltűnnek. És még az akaratunk szabadságával történő érintés is kevés, mert hozhatunk döntéseket miatta és érte, de ha ezt nem az ő kegyelmének erőterébe tesszük, erőfeszítéseink hiába valónak bizonyulnak. Testestől, lelkestől kell kiszolgáltatnunk magunkat Jézus érintésének. Ahogy ezt tette a hosszú évek óta beteg asszony, aki szenvedélyesen hitte, hogy már csak attól a kis érintéstől is meggyógyul. És aztán milyen érdekes szó, hogy kiszolgáltat. Mert a fogságban az ember kiszolgáltatott helyzetben van. A betegségben az ember kiszolgáltatott helyzetben van. És mégis ebben a történetben valahogy ez a szó itt van és jelen van. Mert amikor a gyógyulás megtörténik az asszony életében, akkor Krisztus kiszolgáltatja magát nekünk. És ezt a kifejezést használjuk az úrvacsorára és a keresztségre, hogy kiszolgáltatjuk azokat. Mert azokban az Úr szolgáltatja ki magát nekünk. És a 12 éve beteg asszony így áll meg Jézus előtt, amikor a gyógyulás megtörténik. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, lányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. És a mondat, az utolsó mondat, ha belegondolunk, akkor erre a mondatra vágyunk folyamatosan. Hogy valaki azt mondja nekem és neked, a hited megtartott téged. És ez egy nagyon-nagyon nagy mondat. És nagyon komoly üzenete van. Azt mondja nekem valaki, menj békességgel. De jó, hát erre vártam. Hogy békesség legyen bennem. És azt mondja, bajodból megszabadulva légy egészséges. És a Jézusi gyógyításban ott van benne, hogy ad hitet, reménységet, ad belső békét, és ad egy új életcélt. Hogy bajodból megszabadulva légy egészséges, azaz maradj ezen az úton, amin elindultál. És aztán a folytatásban, amikor megtudják, hogy Jairusnak a lánya meghalt, akkor mit mond Jézus? Annyit mond, ne félj, csak higgy. És aztán látható ott is, hogy már nem a levegőbe beszél Jézus, hanem láthatta és tapasztalhatta Jairus, hogy mit tud tenni. Mi történhet csak egy apró érintéstől. És elég ez a mondat. Ne félj, csak higgy. Hidd el, hogy a hited megtart téged. Nem a félelmeidet táplált, hanem a hitedet. Előttünk volt, és előttünk van két kétségbeesett ember története. Két olyan történet, amit aztán Krisztus írt tovább. Mert a hit átengedte a tollat az ő kezébe. Ma mindannyiunk életének a könyvébe, a jelenébe, amelyben nem sokára visszatérünk, ezt a két mondatot írja be Jézus. A hited megtartott téged, ne félj, csak higgy. Adjon ez nekünk erőt, reménységet és megtartatást, tudva azt, hogy biztos kézben van az életünk. Amen.